elnök azt, hogy tisztelt konferencia kedves kollégám, mielőtt lennék előjárva a hagyományzának, hogy végignézve a kérdőt ennek a szekciójának az előadásai, kétszeres kapukajásnak érzem magam egyrésztről, fölkoszolva elvizadó férfiember, másrészt a témám nem Kelet-Európa, hanem onnan egy kicsit kitekintünk a balkán. A lalcím Svesto ez a národ, hogy a národnak, vagyis minden, ami a népnek készült, népé. A idén a szerbélyű szöveg kijelentő mondat, a magyar fordítás végén kérdőjel, előző megfelelődik. Szándékunk és reményünk szerint a lalcímben idézett Hasan Kutsukoki, aki a 1980-as években népszerűsége csúcsán lévő, az újonnan komponált népdalok előadójának kijelentése talán már sejtetőbb a Jugoszlávia térségében máig tapasztalható folklorizmus jelenségek társadalmi és tudományos megítélésének problematikájával kívánunk dolgozni. A kérdéskör minél tágabb megvilágítása érdekében a példáink igen szertágabbak lesznek, és elsősorban a polgárháború közvetlenül megelőző műszakra fókuszálni majd. Előjáróban hagyitaljunk Fortuny professzor úr megjegyzésére, hiszen a disziplinánkban a tárgyfogalmat alaposan megváltoztat az utóbbi bűnétvállal során. Talán arról sem szükséges bővebb kifejtésbe bocsátkozni, hogy a szakmai és társadalmi megítélés elfogadottság között sokszor tényéri távolságok voltak és vannak. Mindez fokozottan igaz a délszláv térségre, ahol a folklór eleve gyanúsnak tartotta a kommunistát is. Már most előadásunk elején szeretnénk elkerülni annak a látszatát, hogy Mándzsár törjünk bármi mellett, illetve ellen. Egyszerűen csak a jelenség elérhető tudományos és populáris forrásai alapján próbálunk egy képet alkotni a térségben tapasztalt folklorizmus generált a diskutálkozó értelmezéseket. Tehát ismételten folytonosan hagyatkozva, akár a terminátort, illetve a terminátorokat keresünk, hogy is a dolgai társadalmi beállítottságáról alkotassuk őket. Mivel témánk a múltból átnyúlik a mába, így a tartalmat illetően is megváltozott a szóhasználat, és már nem elsősorban folklorizmusról beszélnek a szerzők, hanem az identitás szimbólumairól, legyenek azok kézzelfoghatóak, az éppenséggel szellemi terméket. Sőt, az sem ritka, hogy a korábban említett népvezi definícióban már igazából bele sem térnek tematikailag és tárgyilag sem, tehát megint csak a bevezető előadásra utalva, a terminátorok bátran idegen vizekkel kalandoznak, hogy a vizsgált jelenségek szellemet és szere dolgozzon ismét utolványt. A kérdést egy sokszerzős tanulmány között felvetés egy alapján járunk körbe, mely kötet Zágrában jelent meg, polgárháború kitörésének esztendeiben, vagyis 1991-ben, a konferenciát pedig 1989-ben rendezték a horvátországi zárvárosban. Már a címe is sokat sejthető, szimbolik identitás, vagyis a önazonosság jelző. Kíváncsiságból beírtam a Google keresőjébe a könyv címét, és pillanatok alatt 293 ezer találatot listázott. A szakma mellett a legeltérőbb foglalkozása egyének véleményét lehet olvasni kérdéssel kapcsolatban, ami abban erősíti meg a kutatót, hogy a konferencia szervezői igen jól választották meg a témát, de egyúttal az is világos, hogy a sorok írója szinte reménytelen vállalkozásokat. Az említett kötetben elvonult az egész népületes és kultúrás antropológus szakma, így a kérdésről átfogó pillanatképet alkothat a kíváncsi olvasó, és megismerheti a szlovén, a horvát, a bosnyák, a szerb, a montenegrói és a macedón tudományos eredménynek egy szeletét a különböző témák kibontásából. Ha mindenhez hozzáveszünk az idézett vonatkozó délszláv irodalmat, akkor a kérdés képszöge még inkább kitárható. Maga a jelenség, a folklorizmus szerves része volt a jugoszláv térségben együtt élők minden napja. Voltak éppen egyfajta kitörési lehetőséget jelentett a pártállami szigorral szemben, különböző nemzeti hagyományok elemeiből konstruált szimbólumok segítségével történő régi új önazonosság felmutatásával. A korábbi tiltások miatt a folklór hagyományokat bizonyos mértékben át kellett alakítani, valahogyan úgy, hogy azok ne a különbözőséget mutassák fel, hanem sokkal inkább azokat az elemeket, melyek hasonlós, a hasonlóságot jelentették. A pontot, a kollektív esztétikai tudatforma jelenlő társadalmi történeti meghatározásával szerkezetben és objektivizációs rendszerrel, olvashatjuk a meghatározás a népvelet lexikonban és a folklorizmus, a folklor jelenségeknek a hivatásos művészetek részéről történik adaptációja, kérdéskör, kötet szerkesztője, Rita Magustin Bunya a valós és az áll identitás konstruálásának megvilágítása kultúrája. Abból indult ki, 1989-ben akkor, hogy a nacionalizmus a mindennapok realitása volt a térségben, és ennek kapcsán tette fel a kérdést, miszerint hogyan jelentkezik a etnikai identitás, és vajon a folklór a valódi, vagy a hamis etnikai, illetve nemzeti identitásra. A kérdéskör körbejárva a példákat hozott arra vonatkozóak, hogy az etnikai csoportok biztonságérzetét hogyan növelheti a közös kulturális közösség szintjének. Mint írta, a térség népi kultúrájának felfedezése egyben a nemzeti identitás szimbólumainak helyeztetését is jelentette. Ez az elsősorban paraszti kulturális hagyomány, így a szerkesztő, megmaradt a szociális képviseletek alatt is, maga a társadalmi réteg, melynek alkotásokat lassan elveszítette a társadalmi szerepét, és feloldódni és eltűnni látszott a társadalmi által. Ezek után jogosan fogalmazódik meg a kérdés, a folklorszimbólumok, vagy pontosabban a folklorizálódott szimbólumok mennyiben tekinthetők a identitás szimbólumoknak. A kérdés magát tisztázni kívánó szerkesztő szerint ez csak úgy válaszolható meg, ha magát a folklor és a folklorizmus elméletét is újra értelmezi. Úgy vélte, hogy az elmélet két következtetésből indul ki, az egyik szerint a folklor nem más, mint a funkciójában lévő eredeti népi kultúra, még a folklorizmus az a folyamat, mely magát a folklort egy másik környezetbe plántálja, és ezáltal elveszíti az eredeti szerepét. Tovább küzdve a gondolatsor, kitért a falusi turizmus kialakulásakor megjelenő folklorizmus jelenségekre, világosan utalva arra, hogy az eredeti folklorhagyomány a kisebbek többségében megszakadt. Ennek oka a korábbi esztendőkben, évtizedekben a párt által felülvezérelt szándékos hagyományfelhasználás. A történések azt mutatják, hogy a generációk illetéből maradtak ki szokások, szokásszeretények, melyeket több évtizedes kihagyás után élesztettek újra. Ennek a folyamatnak a kapcsán állapította meg, hogy a média belépése a hagyományteremtésbe olyan művészes identitást tartalmat generál, melynek kapcsán már nem lehet egyértelműen megmondani, hol ér véget a folklór és hol kezdődik a folklorizmus. Mindezekből azt a következtetést mondta el, hogy nem lehet egyértelmű választani a folklorizmus jelenlétére a társadalomban, így azt a megállapítást sem tehetjük, hogy folklorizmus azonosulóan állunk a tudossággal. Tovább folytatva a gondolatsor, szót kell ejtenünk olyan jelenségekről is, mint a folklor társadalmi szintű felhasználása. Konkrétan az ének és tánchagyományra gondolunk. A folklornak ez a része volt leginkább elfogadható és használható sok nemzetiségi államban. A testvériség egység túlhangsúlyozott jelszava tartalommal történő megtöltésének egyik legfontosabb módja a folklor egyesületek műsorainak programján keresztül mutatkozott meg. Ezokból kényszerültek az amatőr és a profi folklor egyesületek megtanulni és műsoron tartani dalokat és táncokat az egész műsorában. Mindezekből következik, és így térünk vissza a szerző kifejtésének további ismertetéséhez, hogy a hivatalos kultúrpolitika Jugoszláviában is megteremtette az ideológiának alárendelt folklorizmust, ami szembe került az eredeti folklorhagyománnyal. Az 1980-as évek második felében már érezhetően megindult a bizonyos társadalmi folyamatok, melyeknek végén fotóállató maga a korábban tiltott néphagyomány, főként a folklorba sorolt színjátékszerű szokásokra kellett gondolni. A karácsonyi húsvéti ünneptől szokáscselekményeire kiállítása tartozik ide. Utóbbi tiltása egyértelmű volt, még a karácsonyi szokások helyében az új év köré szerveződő, a szocializmusban illesztő hagyományt kínálta a kultúrpolitika. Az új év első napjai lettek hivatalos ünnepi, és akkor jött a Mikulásból Tilakóval egy ajándékhoz. Így a vallásos néphagyomány háttérbe szorulhatott, és Dezán Ránz, Rázis Bárkó vállalkozott a névek püspök alapjára. Más kultúrelemek kulturalizációs folyamatában bekövetkezett változások is jó nyomon követhető, bevezetőben említett kötettanulmányokban. Ilyen az ágrábi példa, melyben a hivatalos szervek beavatkozásának hatására mutatják be a korábbi városi identitás szimbólumaként megjelenő sesztét és esélyt, a trigoriai lépviselet jelzetes, szinte karima nélküli lépít fejtedője kapcsán a történetet. Az ugyanek hordozó szimbólumként nem csak Zágráb paraszti hagyományaira, hanem a horvát identitásra utalása miatt is tiltották a médiában való közvetítést. Így 1987-ig fokozatosan generáció tudatából hullott ki az ügyemetékű viselkedő. A királyság korszakában, a választások és a katonának állások idején horvát nemzeti színű pántlikával ékesített fejtető, a szocializmus utolsó éveiben az univerziádi idején jelentének sporteseményt hirdető plakátokon, de a pántlika nem a nemzeti trikolor színeiben került rá. 7 évvel később, az ágrági kosárlabda Európa bajnokság idején, mikor már érezhetőek voltak a közelgő politikai változások, talpon megjelent a trikolor, de még fordított sorrendben, vagyis a radmi államvászlóját tették rá. A folklorizálódó képviseletből átmentett, illetve ott is megtartott fejtető miatt az ágrági lábú folklor együttes műsora, pontosan a Kalapnyak szerint a figyelem központjában 1983-ban át évelőrei nem várták eléggé szocialistának a műsort, sőt, egyenesen nacionalistának érezték azt. A nemzeti szimbólumok használata, illetve azok megjelenítése népművészetben a többek kultúrális kategóriájára tartoznak, mondják a szerzők. A másik nagy kérdés a fogyasztói társadalomban újjáélevő kultúr és kultúrizmus identifikációs tartalmának megjelenítése. Itt legfőképpen az egész térségre kiterjedő novokonfonogán nálad a muzikát, vagyis az ismert szerzők által komponált névzene kérdése merült fel az újabb kultúrizmus iskola példájában. Tematikáját illetően ezek a szövegek a mindennapok újját, baját és örömét fogalmazzák meg, meglehetősen formális módon. Szinte az élet minden fontosabb helyzetére nyújtottak ilyenek. Mondta szól a kibakásba költözésre, a hadseregre volt bevonulás, a születésnapra, a vendégmunkára indulásra, és szinte még nélkül folytathatnánk is volt. A dalok alacsony költőiségei zenei szimbólumban kiváltotta az alapok kritika elmarasztalását, hát ettől még a jelenség maradt, és a dalok népszerűsége napjainkig töretlen. A rádiók és a televíziók által továbbított alkotások megjelennek a mindennapokban, tagolják azokat, sőt a hétköznapokat elválasztják az ünnepektől, hiszen a születésnapi bevonulás és a többi összejövetelek szinte alkodalmi méreteket öltenek, és az említett zeneszámok fontos szórakoztató részévé válnak az eseményeknek. A kritika olyat kért számra ezeken az új dalokon, ami korábban a népdalok sajátja volt. Az a hagyomány azonban, így a szerző, be kell látni egyáltalán a tömegek jelenkori közülségét. Végig gondolva a problémát, azt kell mondanom, hogy a korábban említett ellenálltunk, igencsak sánta egyszerűen az esetben nem, kulturalizáló jelenségről beszélünk, hanem népszerűből populáris volt, ami majd valamikor kulturalizálódott is akár. Egy másik hasonló példát is felvillantunk, ami nem más, mint a tengermelléki dalárdák hagyományát látnak az ötös helyre. Ezek a jellegzetes dalmát férfiak által létrehozott kórusok közkedvetlenül kváper, dalárdák, egy szűke tájegység Dalmácia regionális identitásának őrzői és erősítői voltak a szocializmus évtizedei. A ladjányaralók biztosan belebotoltak a helyi fesztiválok valamelyikébe, melynek frekventált pontja volt a környék dalárdáknak szemléje vagy versenye. A hagyományától a vidék, vagy a város... A hagyományától a vidék, vagy a város viseletét töltötték magukra, és ugyancsak a vidék, de sokkal inkább a város helyi hagyományából való dalokkal léptek a közönség elé. A már előbb említett tanulmánykötetben többek között erről a társadalmi jelenségről olvasott egy hosszabb tanulmány, a szerző 8 esztendőn tanulmányozta a dalmák dalárdák regionális identitásában betöltő szerepét. A dalárdák száma az 1960-as években még mindössze 15 volt egész Dalmáciában, nyilván a 67-ben először rendezett fesztivál Dalmatiszki Plakaom is, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 10 évvel később ez a szám már megnyitott. vagyis a dalárták szerves részévé váltak a dalmátok kulturális identitásának. Horvátország különböző részein élő a tengermellékből elszármazott dalmátok szintén dalárdába tömörülnek, és rendszeresen megjelenne meg részletük, mint az ilyen fesztiválokon. Előadásukban megszólaló dalok gyakran hallhatók az ország tengerpartját propagáló turista csalogató osztályozások kísérő muzsikájaként, így kötelező tiszteletként tovább erősítik a bejátszások a dalmátok ennek identitás elemének fontosságát. A dalárdák névválasztása is tudatos identitásőrzést mutat. Olyan neveket találkozhatunk, mint Blázsa, vagyis Farsz, Zali, Ököl, Lúká, Kikötő, Maestrál, ez a Mistrál szél, ugye? Maszimán, Olajfa, Mandarinus, Golyics, Kajdú, vagy egyszerűen csak a helyi városok nevét veszik. A jelenség folyamatos térnyerését mutatja, hogy már a könnyű zenei fesztiválokon is részeivé válnak az egyes produkcióknak, sőt, a legnépszerűbb előadók lemezfelvételén is közreműködnek. A mozgalom tehát folklorizálódik, igaz, jelentős média hátszével. Megkérdeztük számítógépünket, és a Dalmatinsky Quartet hátszóra 319 ezer találatot listázott ki, ami mutatja a debüténeklés és ennek a mozgalomnak a népszerűség. A találták műsorán szereplő dalok egy része hagyományból merített, átmentett, még egy jó hányadik már újonnan komponált. Ezek zenéje és szövege is igazodik a hagyományokhoz, és sok esetben tudatosan organizálva teszik végigesen. A műfaj népszerűségét is sem bizonyítja jobban, mint hogy a 90-es évekkel megjelentek a mindig tagokból álló találták is. Eddig szól a balkáni meghívás, a balkáni